Köszönjük ezt a szép, verőfényes délutánt, amikor láthatjuk a te gondviselésedet, a te szeretetedet. Köszönjük a kegyelmet, amit még tapasztalhatunk. Köszönjük, hogy a te házad ajtaja nyitva várt bennünket. Kérünk, hogy most ez alkalommal jelenj meg itt közöttünk. Kérünk, a te ígédet meg tudjuk érteni, meg tudjuk érezni, és a mi szívünknek el tudjon jutni a legmélyéig, hogy át tudja formálni a mi életünket. Köszönjük, hogy te erre most alkalmat ad, segítse meg, hogy ilyen szívvel, ilyen füllel tudjuk a te ígédet hallgatni. Amen.
Amen.
Testvéreim, Istenünk áldott igéjét fogjuk olvasni az apostolok cselekedeteiről írt könyv harmadik részéből. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv harmadik részéből olvasjuk Isten igéjét, az első 10 verset. Péter és János pedig együtt mennek valafel a templomba az imádkozásnak órájára, 9-re. És hoznak vala egy embert, aki az ő anyjának méhétől fogva sánta vala. Két minden nap leszoktak tenni a templom kapujánál, amelyet ékesnek neveznek, hogy kérjen alamizsnát azoktól, akik bemennek a templomba. Ez mikor látta, hogy Péter és János a templomba akarnak bemenni, kére őtőlük alamizsnát. Péter pedig, mikor szemeit reávetette, Jánossal egyben mondta: nézd mi reánk! Az annak okáért figyelmez vala reájuk, remélvén, hogy valamit kap tőlük. Péter pedig mondta: ezüstöm és aranyam nincsen nékem, hanem amin van, azt adom néked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És őt jobb kezénél fogva felemeli, és azonnal megerősödének az ő lábai és bokái. És felszökvén megáll és jár vala, és beméne ővelük a templomba járkálva és szögdelve, és dicsérve az Istent. És látá őt az egész nép, hogy jár, és dicséri az Istent, és megismerik őt, hogy ő volt az, aki alamizsnáért ült a templomnak ékes kapujában, és megtelének csodálkozással, és azon való álmélkodással, ami történt vala ő vele.
Amit felolvastunk, nem kell nagy képzelőerő nekünk, hogy ezt magunk elé tudjuk idézni. Szerintem nincs senki ebben a teremben olyan, hogy ne futott volna össze egy ilyen emberrel, a kinyújtott kéz, kérünk egy kis alamizsnát, egy kis segítséget. S tovább, hogy van ez? Olvassuk a kereszteződésekben is, Szatmáron is kitették a vezetőink, és azt írja, hogy a te pénzed nem segít. Ne támogasd a koldulást. És hogyan tovább? Ugye milyen egyszerű, így első ránézésre. Nem segítünk, hát mert nem segít. A pénzünk nem segít. Most én nem erről a koldulásról szeretnék beszélni, mert vannak úgynevezett koldusok, vannak igazi koldusok, van, aki rá van szorulva, van, aki hobbiból csinálja, sokat lehet hallani, látni. Én most magamra szeretnék először mondani, tanácsokat adni, és hát, ha a testvérek is ráhangolódnak. Három dolgot szeretnék megemlíteni. Először is, mit kell cselekedjek, mikor egy ilyet látok, egy szűkölködőt? Úgy olvassuk, hogy Péter és János megállt. Időt szánni rá. Időt szánni és rájuk nézni. Rohanó világban megállni. És valakire ránézni. Még talán egy olyanra is, aki szükségben van. Az én testvéremre, az, aki éppen talán szükségben van, megállni és ránézni. Úgymond szembenézni vele. Mikor szembenézünk valakivel, az egy meghittebb és egy közeli, egy őszinte kapcsolatot jelent. Azt mondjuk, hogy mikor beszélünk is valakivel, szembenézünk, szemébe nézünk. Vagy netalán hívjuk a gyerekünket, és azt mondjuk, most néz a szemembe, és mond. Ugye mennyivel másképp érezzük azt a kapcsolatot, amikor szembenézünk. Legyen időm megállni, szembenézni, hogy halljam meg, hallgassam meg, amit az én embertársam mondani akar. Második dolog, úgy olvassuk, hogy adtak is. De mit adtak? Nem azt adtak, amiuk nem volt. Ugye még meg is mondja, hogy ezüstöm, aranyom nincs. De amin van. És feltevődött bennem a kérdés, hogy neked mi van? Bennem mi van? Könnyű lerázni, hogy nincs pénz nálam, bankkártyán van a pénzem, sajnos. Szeretetem van? Lehet adni szeretetet? Ugye, hogy lehet? Békességet? Úgy olvassuk, hogy békességre vágyik minden ember, pénzt is adna érte, de mégsem lel. Én azt mondom, hogy békességben vagyok Istennel. Adhatom ezt tovább olyan testvérnek, aki ezt igényeli? Észre tudom ezt venni? És a harmadik pont, szinte ez a legfontosabb, kezet nyújtani. Úgy olvasok, hogy kinyújtáz a jobb kezét, és megfogá a kezét is felemelé. Szinte nem ér semmit az első kettő, az időt megállni, szembenézni, adni valamit, de ha tovább megyek és ott hagyom, nem ér semmit. Mi lett volna, hogyha Péter és János ott hagyták volna? Lehet, hogy felbuzdult ez az ember az ő biztatásukra. De ha nem segítik fel, hogy lett volna az ő szívében? Vajon? Tényleg? Vagy miről is beszélnek? Miről is beszélek én az embereknek, hogyha beszélek Jézusról, ha nem tudom őket felsegíteni? Egy baráti kezet nyújtani. Sietek, nem látok, nem adok, kezet nem nyújtok. Nem ez a megoldás. Észre tudom-e venni testvéremet, aki egy kezet nyújt felém? Felsegítni, vagy talán lesegítni. Isten világosítsa meg ezt számunkra és számomra. Egy történettel szeretném befejezni. Körülbelül egy hónapja olvastuk az újságban, és hallottuk a médiában, hogy egy 16 éves lány leugrott a hídról a Szamosba. Ugye ismerős a történet. Beleugrott. Problémái voltak. És jött a segélyhívás. És ott volt közel, mikor elkezdett rukkapálni, és sodorta az ár, egy halász ott volt. Hát a horgászbotjával bedobta a zsinort, hogy valahogy fogózzon. Megérkeztek a tűzoltók is, és az egyik bátrabb az be is ugrott a vízbe utánok. És ketten kisegítették a partra. Mindegyik azt adta, amilyen volt. A halász a halászbotját, a tűzoltó a bátorságot, a szakmáját. Bementek és kisegítették. És úgy el tudtam képzelni, hogy mikor kihúzták, közben a mentő is megérkezett, életben maradt a lány. Mivel várták a parton? Miért ugrottál bele, ha nem tudsz úszni, ugye? Vagy a halász mit mondott? Légy csendben, zavarod a halaimat. Vagy a tűzoltó, megzavartad a pihenésemet. Ugye nem ez volt a cél? Ami van, azt odaadni. Isten mindegyikünk adott valamit. Nekem is, testvéreknek is. Oda tudom ezt adni az ő szolgálatában, azoknak a megmentésére, akiknek szükség van rá. Én kívánom az én életemben ezt. Meglássam, időszakítsak. Segíteni tudjak, amivel Isten megáldott, kezet nyújtsak, hogy így együtt úgy olvasok, hogy bement velük a templomba, és együtt dicsőítették az Isten. Ez a szép, ez a helyes. Én ezt szeretném az én életemben, és hiszem, hogy a testvérek életében is, hogy ez igaz legyen. Amen. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, és utána kis evódia szolgál.
Hogyha testvérek megállítanának ma, vagy a jövő héten egy fiatalt, akár közülünk való fiatalt, akár itt a gyülekezetbe, akár kín az utcán, szerintem mindannyian be lennénk zsongva, és mindannyian egy kicsit úgy izgulnánk, és észrevevődne rajtunk az, hogy talán még kicsit hebegünk, habogunk is. Hát ez történik most velem is. Igazából most kezdek belegondolni abba is, hogy mi lesz itt a jövő héten, és már több ideje, mióta bejövök a gyülekezetbe, hogy szétnézek mindenhova, és akkor próbálom így a fejeket beképzelni, hogy milyen sokan is leszünk itt fiatalok jövő hétvégén, ha az Úr megadja nekünk. Kicsit arról szeretnék beszélni, hogy mi áll ennek az egésznek a hátterében. Hát amikor leültünk szervezők egy témát adni, milyen gondolatokról szóljon ez a hétvége, akik interneteznek többet, azok láthatták, hogy a témánk az lesz, hogy épüljünk együtt. Olyan jó volt a Jóistentől megtapasztalni azt, hogy nem csak mi akartuk, nem csak mi erőlködtünk, hanem tényleg ő is rányomta, hogy ez legyen a mi témánk. Amikor olvastam sorba az ige verseket, amikor otthon is voltam, vagy valahol máshol, folyamatosan ilyen épülős ige verseket kaptam, és akkor meglettünk erősítve azáltal, hogy tényleg ez jó téma lesz. Az IFI-ben úgy határoztunk el, hogy minden csütörtök este 10 órától próbáljuk meg félretenni a dolgainkat, és ki mivel foglalkozik, egy kicsit abba hagyja, és imádkozunk a konfér különösen, és különböző témákért imádkoztunk. És az egyik ilyen alkalommal az előadókért imádkoztunk, Novák Zsoltért és Bolzási Pálért, és ahogy befejeztem az imádkozást, elővettem az igevers, a Bibliámat, és elkezdtem olvasni az igarészt, ahol abba hagytam előző este, és azt az igeverset olvastam, hogy milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Hát én akkor még jobban felbuzdultam, még jobban elkezdtem imádkozni a testvéreinkért. Vagy amikor voltak nehézségek is, akkor is olyan igeverseket kaptam, hogy Buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Olyan jó, hogy nem magunkba kell vigyük ezt a, hát nem teher, de valamilyen szinten egy plusz feladat. És tudom, hogy a testvérek eddig is imádkoztak ezért a konferenciáért, de szeretném még jobban, egy kicsit intenzívebben kérni a testvérek segítségét, úgy, ahogy már mondta Csaba a testvérünk is, hogy ki azzal, amire van. Most a testvéreknek szükségünk van, be kell valljuk, szükségünk van az imáikra. És van egy olyan ének, hogy ugye milyen nagyszerű, amit egy ima megtehet, mikor minden tűnni látszik, Isten átvezet. És ne csak a konfiért, imádkozunk egymásért is, mert tudom, hogy vagyunk problémákban, vannak gondjaink mindannyiunknak, imádkozunk egymásért, és a konferenciáért is. Pénteken pedig várunk mindenkit szeretettel az ima óránkra. Amen.
Köszöntöm a testvéreket. Úgy, mint mindenki szinte a gyülekezetből, a fiatalok közül, ugye én is egy hívő családban nevelkedtettem, és ennek ellenére hát sok bűnöm és problémám volt. Aztán a megtérésem 13-14 éves koromban történt, mikor egy családi beszélgetés után visszamaradtam édesanyámmal kettesben, és hát rájöttem, hogy a bűneim megváltására csak Jézuson keresztül van megváltás. Hát ezután visszamaradtam, és megértettem ezt a dolgot, de úgy igazából csak miután a szobámba érve letérdeveltem és imádkoztam, utána kaphattam kegyelmet Jézustól, és éreztem ezt a felüdítő hatalmát az Úrnak. Ezután már ezután elkezdtem hanyagolni az ige olvasást és az igei lelki életet, de törekedtem én jónak lenni, de ez nem volt elég. Ezután eljött a 2014-es tábor, de így, ahogy telt múlt az idő, elhanyagoltam az egész igei életet, és végül csütörtök este, mikor azt hiszem, hogyha jól emlékszek, akkor különböző imacsoportok jöttek létre, és ide én is betévedtem, igen, és a barátaim itt eléggé fáj, de értem is imádkoztak. Ekkor szűztestvérnek az indítására én is imádkozhattam, és éreztem ismét azt a felüdítő kegyelmet, hogy hát megtisztulhattam az ő kegyelme által. És rájöttem, hogy amit régen is éreztem, az ugyanez volt. Ettől a pillanattól már elkezdtem foglalkozni az igével, és már úgy döntöttem, hogy persze törekvőre is kell járni, de a Bibliát tanulmányozni, és nem csak jónak lenni, hanem Istenhez járulva szolgálni is neki. Tudom, hogy ezt önerőből nem érhettem volna el, persze a táborba is imádkoztak értem, de hiszem, hogy meg kell köszönjem azoknak is, akik folyamatosan imádkoztak értem, és ennek hála meg is térhettem. Hát kérem, hogy továbbra is támogassanak nem csak engem, hanem a fiatalokat is, és mert érezzük az imádnak a hatalmát. Ámen. Hát a köszönetemet így csak zenébe tudom elmondani, mivel szóba eléggé gyenge vagyok, de imádkozom, hogy az Úr ebben is fejlesz-e.
zenekar szolgálat után Jó Sándor szolgálatát hallgatjuk meg.
Békességgel köszöntök mindenkit, és örvendek annak, hogy újra itt lehetünk. Már elég rég nem jártunk erre családunkkal együtt, azóta már egy taggal bővült még, és nagyon hálásak vagyunk az Úrnak azért, hogy kegyelmes hozzánk, hogy mivel rá vagyunk utalva, és akár vissza is élhetne ezzel, de nem teszi, hanem szeretetét bőségesen adja nekünk és árasztja ránk. Ugye délelőtt is hallottam egy mondatot, bennem is visszhangzik még a húsvétnak az üzenete, és szeretnénk egy számomra nagyon-nagyon kedves igeszakaszt felolvasni a Rómaiakhoz írt levél 6. részéből. Mit mondjunk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Semmiképpen, mert akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még abban? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik megkeresztelkedtünk a Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk tehát vele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámadt Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha pedig egy életünk vele az ő halálában, annak hasonlósága szerint akkor még inkább egyé leszünk vele feltámadásában is, mert tudjuk, hogy a mi óemberünk ővele együtt megfeszítetett, hogy megerőtlenedjék a bűnnek teste, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élni is fogunk vele, mert tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta, mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer s mindenkorra, hogy pedig él, az Istennek él. Így tekintsétek ti is magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testetekben, ne engedjetek kívánságainak, ne adjátok oda tagjaitokat a gonoszság fegyvereiként a bűnnek, hanem adjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és adjátok oda a tagjaitokat az igazság fegyvereiként Istennek. Ez az igen nagyon-nagyon kedves számomra, nagyon sokszor elolvastam az utóbbi években és hónapokban, és tudom azt, hogy óriási dolgok vannak benne. Jézus Krisztusról beszél, aki számunkra fölfoghatatlanul, számunkra megérthetetlenül otthagyta azt a kiváltságos helyet Isten jobbján, és lejött azért, hogy bűnös a sárhoz, a mocsokhoz tapadt embereket fölemeljen. Az egyetlen esélyt megadja nekünk ahhoz, hogy életünk legyen, így nagybetűvel, hogy éled. Tudjuk azt, hogy Bibliát olvasó emberek, hogy nincsen olyan, hogy valaki teljesen szabad önmagában. Vagy a bűnnek szolgál, és a gonoszság fegyvereiül szolgálnak az ő tagjai. Ez félelmetes kimondani, és sokszor mi szeretjük ezt elsimogatni azokról az emberekről, vagy magunkról is, amikor bűnt követünk el, hogy hát elestem, megbotlottam. De azt mondja az ige, hogy a gonoszság fegyvere a test, hogyha nincsen az Isten lelkének uralma alatt. De azzal, hogy az Úr Jézus meghalt, és hogyha én hitben azonosulok vele, ha én hitben hozzá kapcsolódok, és elhiszem azt, igen Uram, tudom, hogy az én bűneimért, az én bűneimnek a nagysága, a szörnyűsége miatt kellett ilyen szörnyű kínhalált és az atyától való elválasztottságot elszenvedni, és elhiszem azt, hogy ebből egyedül és kizárólag a Jézus Krisztus vére, a Jézus Krisztus áldozata érdeme a kiút, akkor én vele együtt, ahogyan feltámadt Krisztus a halálból, én is új életre támadtam fel. És ez nagyon szép, nagyon mély, viszont mit jelent ez a gyakorlatban? Azt jelenti, hogy ahogy olvastam, azért halt meg az Úr Jézus Krisztus, hogy a bűnnek testét megerőtlenítse, hogy elvegye az erejét, hogy a gonoszság ne kelljen uralkodjon az én halandó testemben, hanem legyen lehetőségem elméletben és gyakorlatban az Isten igazságának fegyvereiül odaadni az én tagjaimat. Amikor áhítoztam csak, amikor, ahogyan testvérünk is elmondta, próbáltam jónak lenni, próbáltam leszakítani saját erőmből a gonoszság béklyóit, akkor nem sikerült. Kudarc kudarcot ért, és keserűség keserűséget, félelem és nyomorúság uralkodott az elmémben, és sok olyan estére emlékszem, amikor imádkoztam sírva, hogy Úr Jézus, még ne jöjj vissza ezen az éjszakán, mert én nyomorult vagyok, én elveszett vagyok, én nem vagyok képes semmi jóra, és nem vagyok képes arra, hogy tetszek neked. De amikor megértettem azt, hogy Jézus Krisztus az egyedüli lehetőség, nála, tehát rajta kívül, őt kikerülve, semmilyen emberi erőködés nem képes arra, hogy az Istennek tetsző élet legyen az enyém. De amikor megértettem, akkor arra jöttem rá, hogy Krisztus új életre támasztott fel. Isten lelkének uralma nem csak, hogy int a jóra és megfed, hogyha elestem, hanem késztet arra, hogy jót tegyek, azokban a jó cselekedetekben járjak, amelyeket Isten előre elkészített. Hogy amikor a kívánság megfogan, akkor legyek képes elméletben és gyakorlatban is azt megfojtani, és új életben járni. És ez az új élet nem volt mindig kudarcok nélküli. Sokszor volt olyan, hogy elestem, hogy újra és újra átéltem azt, amit Dávid mondott, hogy amíg elhallgattam, addig megemésztettek az én csontjaim, és fájt a bűn, de Isten lelke teszi meg azt is, hogy újra és újra oda hív, oda vonz, oda küld a kereszthez, és ott van a szabadulás, ott van az újra átélése annak, amit Dávid úgy fogalmaz meg, hogy a szabadulás örömét ad vissza nekem. Nagyon hálás vagyok, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Ha ő nem támadt volna fel, akkor egy lett volna a mártírok közül, egy lett volna azok közül, akik szépet és jót hirdettek, de végül kivégezték őket, és nem sokára elfelejti őket a világ. Így viszont Istennek dicsősége nyilvánvalóvá lett, és ilyen porszemnyi, de mégis teljes egészében megromlott embernek is, mint én, lehetősége van, és mindannyiunknak lehetősége van arra, hogy új életben járjunk. Ne éljünk vissza ezzel az új élettel, és ne próbáljuk úgy élni az életünket, hogy kijöttünk a bűnből, és egy semleges zónába kerültünk, de nem akarunk teljes szívvel az Úrnak szolgálni. Ilyen nincs. Vagy a gonoszság fegyverei ül, vagy az igazság fegyverei ül az Isten kezében, a mi testünk. Adjon az Úr bölcsességet és őszintességet ahhoz, hogy ezt helyesen mérlegeljük, és tegyük azt, amire Isten lelke indít, hogy tetszünk neki, hogy ne legyen hiába való rajtunk az ő áldozata. Amen.
És mit a zenekar szolgál, és utána nagy a szerenátát hallgatunk.
Sokat gondolkoztam azon, hogy ma délután tegyek-e bizonyságot, de sokan tudják már, szerintem a gyülekezet nagy része, hogy a húsvéti ünnepeket nem itt, hanem a kórházban töltöttem. De nem erről szeretnék beszélni, hogy én hogy jártam, hanem Erről csak annyit szeretnék mondani, amennyi szükséges ahhoz, hogy a testvérek megértsék, hogy hogyan munkálkodott Isten bennem, és hogyan bátorított, és hogy mutatta meg a hatalmát újra abban a helyzetben. 5 teljes napot töltöttem ott, és ez idő alatt nagyon vegyes érzések voltak bennem. Megvallom őszintén, hogy eleinte nagyon féltem, különösen a bennem növekvő életet féltettem, és emberileg nézve okkal. És nagyon vágytam arra, hogy a jó Isten mondjon nekem valamit az ő igéjén keresztül, ahogy már nagyon sokszor tette. Első reggel, ahogy ott ébredtem, az áhítatott Spurgeon szerint tartottam, és egy nagyon különös igerészt olvastam Isten darazsai címmel. Máskor is megtörtént már, hogy Isten félreérthetetlenül és nagyon konkrétan megmondott nekem valamit, de akkor ez különös kincs volt a számomra. Szeretném felolvasni a 2 Mózesből. Ti egyedül az örökkévalót imádjátok, Isteneteket. Akkor meg fog áldani titeket bőséggel, enni-inni valóval, egészséggel, és eltávolít tőletek minden betegséget. Nem lesz közöttetek meddő, sem aki elvetél, és hosszú élettel áldalak meg titeket. Darazsokat is küldök előttetek, amelyek kiűzik előletek arról a földről a hívieket, kánániakat és hettitákat. Biztos vagyok abban, hogy ezzel nem azt akarta mondani nekem az Úr, hogy a hívő embert nem próbálhatja meg így, ilyen módon, vagy a hívő embereket nem éri veszteség, vagy betegség. Ha élek, lehet, hogy engem is fog, de akkor, abban a konkrét helyzetben olyan jól esett, hogy Isten így döntött, és ezt elmondta nekem, és ezzel bátorított. Spurgeon még azt is hozzátette, hogy bárhol is legyünk éppen, biztosak lehetünk abban, hogy Isten már járt ott előttünk, és elküldte az ő darazsait, és harcol értünk, helyettünk. Aztán a húsvét reggel elolvastam a feltámadási történetet mind a 4 evangéliumból, és olyan különös volt előttem az érdekes, hogy a tanítványok jól tudták, hogy mi fog történni. Az Úr Jézus elmondta nekik, hogy meg fog halni, de feltámad, előttük megy Galileába, és ott majd találkoznak. De ők nem értették ezt. És amikor mielőtt még találkoztak vele, azt olvassuk róluk, hogy féltek, meg voltak ijedve, kétségbe voltak esve, sőt, meg voltak rémülve, vagy rettegtek. Ezért kellett az Úr Jézus úgy köszöntse mindig őket, hogy békesség, ne féljetek. Aztán, ahogy magamra gondoltam, az jutott eszembe, hogy nem a vagyok én is sokszor így. Isten olyan sok mindent kijelentett nekem az ő igéjéből. Ígéreteim vannak, amiket megkaptam az ő igéjéből, és mégis amikor egy olyan helyzetbe kerülök, amiből hirtelen nem látom a kiutat, vagy új nekem, akkor félek, megrémülök, kétségbe esek. Ilyen ígéretek azok például, hogy mindig lesz mit ennünk, vagy ha megmaradunk Istenben, akkor amit kérünk, megadja. És ehhez hasonló ígéretek. Hát én szeretném, hogy ezekre bátran rá tudjak állni, akkor is, hogyha nem látom hirtelen a kiutat. És még egy dolgot említenék meg. Meglepődtem, amikor reggel megláttam az imaórai témát, mert én is szerettem volna erről egy gondolatot mondani. A beteglátogatás szolgálatáról. 3 voltunk egy szobában, és szinte egyszerre mentünk, egyszerre jöttünk. Láttuk, hogy mi történik egyikkel vagy másikkal. És a másik 2 szobatársamnak 2-3 látogatója volt összesen ez idő alatt. Ezzel szemben nekem nagyon sok. Azóta összeszámoltam nagyjából, és még én is meglepődtem. És feltűnt nekik is az, hogy honnan ez a sok ember, hogy minden nap új és új arcok jönnek, aztán a férjem minden nap bejött, mondta, hogy kik kérdeznek az imádból, üdvözölnek, imádkoznak, értem. És utolsó nap, mielőtt elváltunk, úgy kibukott az egyikből, hogy honnan ez a sok ember, ez a sok látogató, és vagy ki vagyok én tulajdonképpen. És mind a mellett, hogy nekem is jól esett ez, de jó volt úgy elválni, hogy az maradt meg bennük, hogy én nem vagyok senki, csak egy szerető és összetartó közösség tagja, akiket az Isten iránti szeretet köt össze. Amikor jelentkeztünk a bemerítésre, szinte mindannyiunkat megkérdeztek, hogy milyen szolgálatba szeretnénk beállni. És akkor úgy általában azt mondjuk, hogy énekkar, zenekar, vagy talán gyerektanítás, ami akkor eszünkbe jut. De erre nem mindenkinek van talentuma. De a beteglátogatást mindenki végezheti. Ez lehet mindannyiunké, és én is szeretném ebből még jobban kivenni a részem. Persze nem lehetünk ott mindig mindenhol, de amikor tehetjük, menjünk és vidítsuk fel egymást. Amen.
Yeah.
Hiszem azt, hogy mindannyian örülünk annak, hogy az Úr házában lehetünk, az ő jelenlétében. Szeretettel köszöntünk mindenkit Isten házában, aki eljöhetett, aki itt lehet. Most az énekkar szolgálatát kérem, majd az igéből fogok szólni. Sokszor hallottuk már azt a mondást, amikor azt kérdezzük körülöttünk levő emberektől, hogy hogy vagy, hogy köszönöm, jól, egészség legyen, a többit elintézzük. Ismerős ez a mondás, ugye? Nagyon sokszor mondják ezt a körülöttünk levő emberek. Most egy olyan embernek az életét látjuk, akinek egészségese volt. Akinek a koldus állapota nem annyira a koldus állapotában rejlett a bajának a gyökere, mint inkább abban, hogy születésétől fogva béna volt. És el kell mondjam azt, hogy amikor először ezt az igét elolvastam, akkor az a gondolat jutott eszembe, és tudva azt, hogy az Úr úgy látja olyanak, hogy ma délután én szóljak itt ebből, Uram, vajon miért ez az időzítés? Jónak láttad azt, hogy egy szatmári béna, sánta, mozgássérült, nevezzük, ahogy jónak látjuk, szóljon az ékes kapu sántájáról. Nevezhetjük, kozmetikázhatjuk a dolgokat, a lényeg az, hogy ez az ember születésétől fogva béna volt. És azt fogjuk meglátni Isten igéjében, hogy hogyan változtatta meg az Úr az életét. Nem elsősorban fizikai gyógyulására gondolva itt, hanem hogyan lett a koldusból, a ráutaltból, A kiszolgáltatott emberből egy Isten dicsőítő ember. Mondtam már az előbb, hogy milyen személyes vonzatát éreztem ennek az igének azzal együtt, hogy jól látom azt, hogy Istennek hála, sokkal jobb helyzetben vagyok, mint ő. Ha segítséggel is, de fel tudtam jönni erre a szószékre. Ha nehezebben is, de Istennek hála, járni tudok. És járni tudunk. És Istennek terve van mindezekkel a helyzetekkel. Isten nem cél nélkül, és nem csak úgy vaktába véletlenül engedi meg ezeket a helyzeteket. Azaz ember sem csak úgy véletlenül született bénán. Isten, amit alkot, és akit alkot, az mind jó, mert ő úgy látja jónak, hogy valamilyen oknál fogva így alkossa meg az illető embert. Akár bénán, akár vakon, akár süketen, Isten valamilyen oknál fogva jónak látta azt, hogy nem mindenkinek adjon egyforma egészséget. És úgy gondolom, hogy erről többen az itt levők közül beszélhetnének, talán még illetékesebben is, mint én. Viszont az Úrnak célja és terve van minden egyes emberrel. És amit az ember úgy lát, hogy hátrányos helyzet, hogy fogyatékosság, fogyatékkal élés, az Istennek nem hátrányos helyzet. Az Isten egy különleges terve. Mi ezt nem látjuk teljesen így, de ha emberi szemszögből, de ha isteni szemszögből nézzük a dolgokat, akkor az Úr terve mindig jó az életünkre nézve. Akár csak ennek az embernek az életére nézve jó terve volt. Szeretném tehát, hogy azt lássuk meg ezen az estén, hogy hogyan dicsőül meg Isten neve egy ilyen az emberek által lenézett ember életében, és hogyan válik egy nyomorultból, egy lenézetből, hogyan válik Isten hatalmas tanújává ez az ember. Más szemszögből is meg lehetne közelíteni ezt az igét, de nekem most ez állt közel a szívemhez. És először szeretném, hogyha megnéznénk ennek az embernek az állapotát a gyógyulása előtt. Azt olvassuk, hogy sánta volt, és pedig a következő rész, a negyedik rész 22. verse, tehát sánta volt születésétől fogva, soha nem tudta, mi az, hogy járni. Soha. Soha nem tudta, mi az, hogy felállok, járkálok, futok, jövök, megyek, oda megyek, ahova én akarok. Nem. Ez az ember születésétől fogva sánta volt. Teljesen béna, másra utalt. Azt is látjuk Isten igéjéből, hogy a 4. rész 22. verséből, hogy több volt 40 esztendősnél ez az ember, mondja az ige, aki a gyógyításnak ez a csodája történt. Képzeljük el, kedves testvéreim, hogy több mint 40 esztendeig nem tudott a lábára állni. Több mint 40 évig nem tudott a lábára állni. Talán még egy nap is sok lenne, ugye? Vagy kettő, vagy három. Ez az ember 40 évig nem állt a lábára. Több mint 40 évig nem állt a lábára. Több mint 40 évig szorult másokra. Több mint 40 évig élt teljesen kiszolgáltatott életet. Ott volt ez a helyzete, amit az Úr így engedett meg neki, így látta jónak, és megvoltak biztos ennek az embernek a belső harcai, a kérdései, hogy miért pont én, miért vagyok én más, mint az átlagember, és mindehhez hozzájött a kiszolgáltatottsága, az anyagi kiszolgáltatottsága is. Az, hogy béna volt, azt jelentette, hogy nem tudott magáról gondoskodni. Most nyithatnánk arról vitát, és kezdhetnénk arról beszélgetni, hogy a koldulásnak manapság milyen okai vannak, meg milyen szemszögből, meg milyen szempontból, megfontolásból koldulnak az emberek, álkoldusok, meg valódi koldusok. Most nem ez a témánk, nem úgy gondolom, hogy erről kellene szóljunk. Meg vagyok győződve, hogy ez az ember, ha dolgozni tudott volna, nem koldult volna. Koldult azért, mert nem tudott mást tenni. Koldult azért, mert ráutalt volt. Koldult azért, hogy valahogyan egyik napról a másikra tengesse az életét. És nem voltak nagy álmai, nagy tervei, nagy horizontja, nagy elképzelései. Mindössze annyit remélt, hogy egyik napról a másikra valahogyan eléjen. Mindeddig talán lehet, hogy kis idegennek tűnik nekünk ez a kép, mert úgy látjuk, hogy hát ez ő volt. De ez az ember azáltal, ahogyan ő élt, nekünk is, most hozzánk is szól. Amellett, hogy Isten kegyelméből hálásak lehetünk azért az egészségért, azért a több-kevesebb egészségért, amelyet ő adott, azon túl gondolhatunk a lelki dimenzióra. Nem szeretném túl allegorizálni ezt az igét, és nem gondolom azt, hogy ezáltal, ha ezt elmondom, túl allegorizáljuk. De testvéreim, mindannyian születésünktől fogva bénán, bűnben és kiszolgáltatottan születtünk. Istentől elszakítva. És mindannyian olyan helyzetben voltunk, ha az Úr meg nem könyörül rajtunk, hogy rosszabban, mint ez az ember. Lehet, hogy egészséges külsővel, lehet, hogy minden megvolt, amire vágynánk, de a lelkünk halálra volt ítélve. Elszakadva Istentől. És az Úr ma este azt is mondani akarja nekünk ezáltal, hogy fontosabb a lelkünk, mint a testünk. Isten az örökkivaló lelkünkkel törődik, az örökkivaló lelkünkkel akar foglalkozni. Ott volt ez az ember az úgynevezett ékes kapuban éveken keresztül. Ez az egyik jeruzsálemi templom kapu volt, amely a pogányok udvarából vezetett az asszonyok udvarába, és csak ugyan ékes kapunak nevezték azért, mert a többieknél díszesebb kapu volt, és nagyobb kiterjedésű. Ez az ember úgy gondolom nem tartotta nagyon ékesnek ezt a kaput, mert a mindennapi életének a rutinja és a mindennapi életének a nyomorúságát szimbolizálta ez a kapu. Oda ült, várva azt, hogy a vallásos templomba igyekvő emberek szíve megkönnyörül rajta. És azt látjuk az igében, hogy Péter és János, két apostol elmegy a templomba az imádkozás órájára, a Károli fordítás szerint 9-re, az új fordítás szerint 3 órára. Ez csak átülteti a mi nyelvünkre az akkori időszámítást. Reggel 6-tól este 6-ig számolták a zsidók a napot, tehát 6 meg 9 az mi időszámításunk szerint délután 3 óra. A vallásos zsidóknak volt egy ilyen szokásuk, hogy naponta 3-szor imádkoztak, és az egyik ilyen ima, ez a délutáni ima volt. Úgyhogy Péter és János elmennek a templomba, ezáltal is kifejezve azt, hogy ugyanahhoz az Istenhez imádkoznak, akihez az ő atyáik. Annak ellenére, hogy az Úr új szövetséget, az ő kegyelmének új kiáradását adta, pünkösd után vagyunk már, ők kifejezik ezzel azt, hogy ugyanahhoz az Istenhez imádkoznak. És azt látjuk, hogy az Úr őket használni akarja az ő országa építése érdekében. Nem tudom, hogy hány ember ment el ott az a koldus, a béna ember mellett naponként, és hányan vették észre, és hányan gondoltak abba bele, hogy ennek az embernek mit jelent lényegében a naponkénti élet. Hogy ez az ember milyen rutinnal éli le az életét, és hogy ennek az embernek mennyire be van szűkülve az élete. Megindult a szívük rajta, és dobtak egy-egy pénzt, alamizsnát, jó tettet. És odaér Péter és János. És itt szeretném, hogyha rátérnénk és szólnánk a gyógyulás folyamatáról. Arra megy két szolgája az Úrnak. Arra megy Péter és János, akik mennek imádkozni, és imádkozásukban és a templomba való menetelükben nincsenek annyira elfoglalva a saját gondjaikkal és gondolataikkal, hogy ne vegyék észre azt, aki mellettük van, és aki segítségre szorul. Aki ugyan kért segítséget. Manapság lehet, hogy az ember nem is kér, lehet van olyan, aki nem is kér segítséget, csak kiállt a szíve, és segítségre szorul. És ezek az emberek, a két apostol észreveszik ezt a koldust. Arra mennek Isten szolgái. Szeretném, és úgy gondolom, hogy az Úr még jobban szeretné azt, hogy megszívleljük, hogy amikor Isten tiszteletre megyünk, amikor azt mondjuk most az Úr házába megyünk, most az ő, most őt akarjuk dicsőíteni, vagy más elfoglaltságunk is van esetleg. Ne legyünk annyira elfoglaltak, hogy ne vegyük észre azt, azokat, akiket Isten valamilyen formában rajtunk keresztül akar megszólítani. Lehet, hogy csak egy bátorító szóval, lehet egy segítő kézzel, lehet valamennyi anyagival, de vegyük észre, járjunk nyitott szemmel. Ez a két ember Isten szolgája volt abban, ahogyan a templomba ment. És az Úr bennünket ma arra hív el, kedves testvéreim, hogy legyünk naponként, egyen-egyenként az Úr Jézus kinyújtott keze az emberek felé. Hajlamosak vagyunk arra, és magamról mondom ezt elsősorban, hogy el legyünk foglalva saját dolgainkkal. Hogy ne járjunk nyitott szemmel. Hogy magunkra figyeljünk oda. Péter és János az Úr Jézus szolgálatának a szellemében, ahogyan ő mosta a tanítványok lábát, ahogyan ő odafigyelt a nehézségben, a szükségben levőkre, Péter és János kinyitotta a szemét, kinyitotta a szívét, és belelátott ennek az embernek a szíve legmélyébe. Nem csak a felszínt látták, nem csak azt látták, hogy dobunk egy néhány fillért, vagy dénárt, dénárnak váltó pénzét, mert a dénár az már egy napi napszám volt, dénárnak váltó pénzét abba a kalapba, vagy nem tudom, hogy miben gyűjtötte a pénzt, hanem látták azt, hogy ennek az embernek igazán mire van szüksége. Észreveszik a valós szükségét Isten lelke által. Az Úr Jézus volt legelőször az, aki észrevette a mi valós szükségünket, és tett is azért. A Golgotán. Észrevette azt, hogy mire van szüksége a mi lelkünknek, és tett érette. És minket arra hívott el, hogy mint az ő gyermekei, mint akik azt mondjuk, hogy őt követjük, őt szeretjük, figyeljünk oda egymásra, ahogy mondja az ige, ha egy tag szenved, vele együtt szenvednek a tagok mind, de ha nem is testvérünk az Úr Jézus vére által még a szenvedő fele barátunk, akkor is lássuk meg, és ami tőlünk telik, azt tegyük meg érdekében. Számomra is imatéma ez. Számomra is imatéma az, hogy naponként nyitott szemmel, nyitott szívvel és cselekvésre kész, kézzel járjak. Hogy amit az Úr el akar végezni általam, azt elvégezhesse. Péter és János tehát belelátnak ebben, ennek az embernek a szívébe, és érzik azt, hogy Isten most bennünket cselekvésre hív. Valamit tennünk kell. És már említette Csaba testvérem azt, ami történik. Azt mondja neki Péter, ezüstöm és aranyom nincsen nekem, hanem amin van, azt adom neked, a názáreti Jézus nevében kelj fel és járj. Elgondolom ennek a koldusnak, ennek a béna koldusnak a gondolatait. Lehet azt gondolhatta, ugyan már, kedves idegen, mit adhatsz nekem többet, mint aranyat és ezüstöt, hogy egyik napról a másikra valahogyan tovább tengessem az életem. Ő meg sem gondolta azt, hogy Istennek sokkal magasztosabb és sokkal nagyobb tervei vannak az életére nézve, mint amit el tud képzelni. És testvéreim, ez valószínű, velünk is sokszor van így. El sem tudjuk képzelni azt, hogy Istennek sokkal nagyobb és magasztosabb tervei vannak az életünkre nézve, mint az, amit mi akár a legmerészebb álmainkban is elképzelnénk. Kinyújtja kezét, és az az ember meggyógyul. Meggyógyul, és életében először, gondoljuk meg, életében először, több mint 40 év után járni kezd. Több mint 40 év után életében először feláll, járkál, szögdel, meggyógyult. Több mint 40 év után azt mondhatja, hogy egészséges vagyok. Nem vagyok többé ráutalva másra. Nem vagyok többé kiszolgáltatva. Járni tudok. Meggyógyult. Isten ilyent is cselekedett. De ennél többet akart cselekedni, és többet akar ma is cselekedni. Istennek, amikor csodát cselekszik, sosem a csoda önmagában a célja. Sosem az a célja, hogy örüljek a csodának, és ennyi. Istennek sokkal több a célja. És szeretném, hogyha megnéznénk Isten ígéje alapján, hogy melyek az ember gyógyulásának a következményei. Nem mondhatok el mindent, nem is kell ma este mindent elmondanom, de egy néhány dolgot, amely Isten igéje által hangsúlyossá vált a számomra. Az első az, hogy ez az ember többé nem koldult. Ez az ember többé nem koldult, mert meggyógyult. És úgy gondolom, hogy nem túl allegorizálása az igének az, hogyha azt mondom, hogy körülöttünk egészséges testtel ugyan, vagy emberileg szólván egészséges teste, sok beteg lelkű ember van. Sok koldus ember van. Sok olyan ember van, aki nem tud adni, hanem csak koldul. És még lehet, hogy bennünket is néha megkísért, hogy kolduljunk. Hogy várjuk azt, hogy odafigyeljenek ránk. Hogy várjuk azt, hogy szeressenek bennünket. Hogy várjuk azt, hogy minket ránk odafigyeljenek. Sok ilyen koldus ember van. Azért, mert szegény lelkileg. Azért, mert nem tud adni, mert koldul, mert rá van utalva másra. Amikor azt várjuk, hogy ránk figyeljenek, amikor azt várjuk, hogy nekünk adjanak, amikor azt várjuk, és azon panaszkodunk, hogy a testvérek nem vesznek észre, a testvérek nem értékelnek, a testvérek nem becsülnek meg, ez koldus lelkületünknek a tanúsítványa. Koldus lelkületünkről tesz bizonyságot. Arról tesz bizonyságot, hogy nem gyógyultunk meg, vagy valahol lebetegedett a szívünk. Valahol megszakadt az Istennel való kapcsolat. Valahol, nem tudom, hogy hol, de valahol elakadtunk. Nem tudunk adni, koldulunk. Várjuk azt, hogy figyeljenek ránk. Várjuk azt, hogy minket vegyenek körül. Ez az ember, ahogyan meggyógyult, nem koldult többé. Ez az ember nem koldult többé, mert nem volt rá szüksége. És testvéreim, ha meggyógyultunk lelkileg, ha meggyógyult igazán a szívünk, akkor nem koldulunk. Nem várunk, hanem adunk. Nem azt várom, hogy mikor figyelnek rám, hanem mikor szolgálhatok én másnak, mikor adhatok én másnak, miben lehetek én a másik segítségére? Másik dolog, amelyet látunk Isten igéjében, mint a gyógyulás következményét az embernek az életében az, hogy dicséri az Urat. És ez Isten célja az életünkben. Nem kevesebb, hanem az, hogy dicsérjük az Urat. Úgy is fogalmaztam meg ennek az igének a központi mondani valóját a magam részére, hogy Isten meg akarja magát dicsőíteni az életünkben. ez az ember meggyógyult és dicsőíti az Urat, és be nem áll mondjuk azt a szája, jó értelemben mondom ezt, nem lehet visszatartani a háláját azért, mert megtapasztalta Isten gyógyító kegyelmét az életében. És ha mi ezt megtapasztaltuk, hogy meggyógyította a szívünket, meggyógyított lelkileg, és talán fizikailag is, nem tehetünk másat, mint dicsőítjük az Urat, és hálásak vagyunk neki, aki ezt megtette. Ezzel együtt azonban hadd mondjak még el egy dolgot, amely közel állt a szívemhez az igének a kapcsán. Azt mondhatnánk, ez igét olvasva, hát igen, könnyű, dicsőítette az Urat, mert meggyógyult. Megváltozott az élete egyből. De mi történik akkor, ha nem gyógyul meg? Mi történik akkor, ha úgy marad, és egy életen keresztül tovább kell vigye a terhét? Tovább kell vigye a helyzetét? Ilyen is volt Isten igéjében, ilyent is tudunk a történelemben is. Elég akár, ha Johnnyra gondolunk. Mi történik akkor, ha nem történik fizikai gyógyulás? És itt visszatérnék arra, amit talán már említettem, de még egyszer említek, hogy Istennek a célja elsősorban az az életünkben, hogy megdicsőítsük az ő nevét. Nekem ez egy nagy lecke volt, és még mindig tanulom. Istennek a célja elsősorban nem az, hogy nekünk fizikai egészséget, terveink sikerét, vagy más hasonló emberileg, földi szempontból boldogságot ígérő dolgot adjon. Istennek a célja az, hogy úgy, ahogyan ő szeretné, megdicsőítsük az ő nevét. És feltétel nélkül kövessük őt. Ezt megtenni nem lehet emberi erővel. Erre nincs mód emberileg. Erre csak isteni módon van mód. Istenbe kapaszkoló hittel. És ha nem gyógyít meg, ha nem történik meg az, ami ennél az embernél megtörtént fizikai értelemben, akkor életbe lép az, akkor is életbe lép az, amit Pál apostolnak mond Isten ígéje. Ha jól emlékszem, a Korintusi második levél 12. részéből idézek, igen, Korintusi második levél 12. rész 9. verse. És ezt mondá nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Istennek a célja az, hogy az ő nevét a mi életünk által megdicsőítse. Ha nem úgy, hogy megváltoztatja a helyzetünket, mint ennek az embernek, akkor úgy, hogy erőt ad, megdicsőíti az ő nevét, és bemutatja azt, hogy nézzétek, így tudok egy embernek erőt adni arra, hogy engem szolgáljon. Mind a kettő Isten dicsősége. Az is, ha valaki meggyógyul, az is, ha valaki megdicsőíti az Úr nevét. Isten ezt akarja tenni. Szeretném itt még azt megemlíteni, hogy annak kapcsán, amit az előbb mondtam, hogy manapság sok olyan irányzat van, amelyek rámennek arra, ahogy már hallottuk, hogy ha hívő vagy, akkor sikeres vagy, egészséges vagy, stb. Isten igéje nem erről beszél. Isten igéje arról beszél, hogy Isten szuverén Úr, és az ő nevét akarja megdicsőíteni az életünkben, mindenek fölött, minden körülmények között. Azt is látjuk az Úr igéjében, hogy a gyógyult embernek az életére és az ő bizonyságtételére felfigyelnek mások. Isten elérte azt az ő kegyelme által, hogy ez az ember meggyógyult, és a többiek felfigyeltek rá. Dicsőítette az Urat, és felfigyeltek rá az emberek. Azért, mert rájöttek arra, hogy itt valami megváltozott. ebben az emberben valami történt. Nem csak a teste gyógyult meg, hanem meggyógyult a lelke is. Testvéreim, megdicsőítjük-e így napunként az Úr nevét? Úgy, mint akiknek meggyógyíthatta a lelkünket, akiket látva az emberek felfigyelhetnek a mindenható Istenre, akiknek az élete túlmutat saját magán, és mutat Istenre. Isten ezt akarja tenni, és ezt el tudja végezni, meg tudja tenni az életünkben. Ma sem akar kevesebbet tenni. Szeretném három felhívással fejezni be, amelyet Isten kegyelme által szívleljünk meg. Az egyik az, amit már említettem, hogy járjunk nyitott szemmel, legyünk Isten kinyújtott keze, szeme és szíve az emberek felé. Legyünk azok, akik által az Úr megszólíthatja a körülöttünk levőket, akik által az Úr cselekedhet. Második dolog. Dicsőítsük meg Isten nevét az életünkben, minden egyes körülményünkben. És mondjuk el azt az Úrnak, Uram, téged akarlak megdicsőíteni. Most ilyen körülmények között vagyok, könnyebb vagy nehezebb, de hiszem azt, hogy te meg tudod dicsőíteni a te nevedet általam, bennem. És akarok rád figyelni, akarlak téged szolgálni. Akarok a te nevedre dicsőséget hozni. Én nem magamért élek, hanem éretted élek. Ha engedjük azt, hogy Isten használjon gyengeségeinkkel, vagy éppen erőnkkel együtt, mind a kettőhöz az ő kegyelmére van szükségünk. És a harmadik felhívás, amit már ugyancsak említettem, nem tudom ki milyen lelkiállapotban van itt, de engedjük azt, hogy az Úr foglalkozzon a lelkünkkel. Nem tudom, hogy a lelked hogyan kiált Isten után. Nem tudom, hogy a tetszetős külszín mögött, a tetszetős külső mögött milyen lélek rejlik. Lehet, hogy kiált a lelked, vagy még csak nem is kiált. Lehet, hogy nem tudsz mozdulni Isten felé. Lehet az, hogy koldus vagy, mert kifosztott az ördög. Mert engedted azt, hogy kifosszon az ördög. És Istenre vagy utalva. Isten meg akarja gyógyítani, és hatalma van arra, hogy meggyógyítsa a mai estén a lelkedet. És hatalma van arra, hogy tovább vigyen, és hatalma van arra, hogy megdicsőítse az ő áldott szent nevét az én és a mi életünk által, és akárkinek az élete által, aki most itt van. Ehhez szükség van a mi engedelmességünkre. Szükség van arra, hogy átadjuk magunkat neki. Szükség van arra, hogy engedjük azt, hogy az alamizsna helyett ő kicserélje a szívünket, és betöltse az életünket. Ő nem akar kevesebbet tenni. Legyünk készen arra, hogy megtegye azt, amit akar az életünkben. Amen.
Thank you.
drága pásztorunk, köszönjük azt, hogy fohászkodhatunk hozzád, és hálásak lehetünk neked. Köszönjük azt, hogy megláttad életünket, nyomorúságunkat, és megváltottál, és megtisztítottál, és gyermekeiddé fogadtál. Urunk, azért imádkozunk, hogy folytasd ezt a munkádat közöttünk, bennünk. Kérünk az előttünk álló hétvégéért is, hogy cselekedd ezt. Te látsz minden egyes szívet, és minden egyes szívnek a valós szükségét. Kérünk, Urunk, hogy valós betegségeink, bűnbetegségeinkből valós gyógyulást hozhassál. Imádkozunk azokért is, akik fizikailag is szenvednek, betegek. Kérünk, Uram, hogy jelenléteddel, bátorító kegyelmeddel légy mellettük. Szeretnénk, Urunk, azt, hogy életünkkel, szavainkkal, tetteinkkel megdicsőítsük a Te nevedet, és lehessünk a Te kinyújtott kezed az emberek felé. Amen.